A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Isten tiszteletünket a 252-es számú dicséretünkkel közösen kezdjük meg. Hálaadással vidáman énekeljük ezt az éneket. 252-es számú dicséretünk mind az öt versét. Mennyei seregek, boldog tiszta lelkek. Isten igéjére figyeljünk közösen, ahogy megvan írva számunkra, Sámuel prófétának az első könyvében. Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint ennek az első könyvnek a mai napon a negyedik fejezetét olvassuk. Én ebből a negyedik fejezetből a 12-től 18-ig terjedő részt olvasom most. Egy benyámini férfi elfutott a csatatérről, és még aznap megérkezett Silóba, megszaggatott ruhában és porral a fején. Amikor megérkezett, Éli ott ült székén, az út mentén figyelve, mert szíve remegett az Isten ládája miatt. Amikor megérkezett az az ember a városba, és megmondta a hírt, jajgatott az egész város. Meghallva a hangos jajgatást, ezt kérdezte Éli: mi ez a nagy lárma? Akkor az az ember gyorsan odament, és megmondta Élinek. Éli akkor már 98 éves volt, révedező szemével alig látott. Az az ember ezt mondta Élinek: a csatatérről jövök, a csatatérről futottam el ma. Éli ezt kérdezte: mi történt, fiam? A hírnök így felelt: megfutamodott Izrael a filiszteusok előtt, és igen nagy vereség érte a népet. Meghalt két fiad, Hofni és Fíneás is, sőt az Isten ládáját is elvették. Amikor az Isten ládáját említette, Éli leesett a székről, háttal a kapufélfának, és a nyakát szegve meghalt, mert már öreg és elnehezült ember volt. 40 évig volt Izrael bírája. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását. Jöjjetek ezért fennállva, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei seregekkel együtt szeretnénk most rád tekinteni. Különösképpen ott van a felismerés a lelkünkben, hogy amikor ezt megtesszük, amikor úgy döntünk, hogy figyelünk rád, akkor valahogy mindig megépül, megújul az életünk, akkor feltöltődik azzal az erővel is, amire szükségünk van a hétköznapi küzdelmeinkben. És így egyben meg is valljuk azt, hogy a figyelmünk azért sokszor elkalandozik, és annyi mindent észreveszünk a világban, tennivalókat, bajokat, gondokat, amelyek szép lassan elcsendesítve a lelkünket tőled is eltávolítanak. Köszönjük ezt a fényes vasárnap reggelt, és köszönjük, hogy te ide hívtál és ide szólítottál bennünket, hogy előtted lehetünk. Most is várjuk azt, hogy valamivel önmagadra felhívd a figyelmünket, igen, azt a kalandozó figyelmet, amely most is talán ott van a problémáink között, vagy ott van az álmaink, vagy az elképzeléseink között. Annyi mindenre szeretnénk kérni a te erődet is, és áldásodat is, de először engedd meg, hogy mi tudjunk rád hangolódni. Köszönjük, hogy készültél hozzánk, hogy ezt az Isten tiszteletet azzal akarod teljessé tenni, hogy itt vagy velünk. Így kérjük a te áldásodat, a te lelked munkálkodását most is. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására töretlen lendülettel és lelkesedéssel a 66. számú dicséretünket, zsoltárunkat énekeljük. Örvendj egész föld az Istennek, tükröződjék kérem ebben az énekben az örvendezésünk. 66. zsoltárunk első verse. Alapigénket újraolvasom Sámuel prófétának az első könyvéből, annak is a 4. fejezetéből, a 13. versnek az első felét. Éli ott ült székén, az út mentén figyelve, mert szíve remegett az Isten ládája miatt. Foglaljuk el a helyünket. Talán szokatlan volt tőlem, hogy mindkét ének előtt megpróbáltam a gyülekezetet egy kicsit lelkesíteni. Nem is véletlenül választottam ilyen örvendező énekeket, mert a történet az most nagyon nehéz lesz. Kell egy kis muníció, amivel úgy nekiindulunk, És én bízom abban, hogy az Isten lelke feloldja számunkra a feszültséget ebben a történetben, és mégis valami evangéliumig fogunk elérkezni. Először a képet szeretném most mindenkinek a lelki szem elé felrajzolni. 98 éves öregembert látunk. Ez az ember, ez kinnül a városnak a szélén, talán ott a Szentély templom mellett, az oda vezető úton, a kis székecskéjén, nem egy ilyen stokira, vagy egy ilyen kis hokedlire kell gondolni, hanem ez egy ilyen faragott, díszes szék, de már megkopott, 40 évig koptatta ez az ember, mert ő volt Izrael bírája. És a távolban néz. Azt is leírja a Biblia, hogy már vak volt, révedező szemével, csak próbált nézni a távolban, nem látott semmit. De hogy érezzük, hogy ő milyen magában van, vagy magában van fordulva ez az ember, és talán nem is oda előre néz a nagy jövendőbe, hanem inkább befele figyel. Látjuk rajta azt, hogy valami nincs rendben, hogy benne zakatolnak a gondolatok, vagy valami csüggedés is erőt vesz rajta, a rossz előérzete van. Az alapige azt mondja, hogy ott ül ezen a széken, és a szíve remegett az Isten ládája miatt. Ő Éli, egy főpap, ahogy említettem, 40 évig Izraelnek a bírája volt a honfoglalás utáni időkben. Ő intézte az nép ügyes-bajos dolgait, de ő próbált kapcsolatot tartani a nép és Isten között. Nagyon csendes időszak volt, talán túl csendes időszak is. Azt mondja a Biblia, hogy nagyon ritkán volt az Istennek kijelentése. Talán abba is belefáradt, nem csak a 98 évbe, hogy csinálja a mindennapi munkáját, a feladatokat, és úgy igazából nem történik semmi, és nem változik semmi, és az Isten népe is olyan, amilyen, és ő is közben olyan, amilyen. És ennek az embernek az életében azért mégis van egy ilyen szent szolgálat, hogy ő őrzi az Isten ládáját, a láda őrzője. De eddig nem is nagyon volt veszélybe, egy csendes, eldugott kisvárosban, megerősített kisvárosban felépítettek egy nem túl dicsőséges, nem túl nagy templomot, egy amolyan szentélyféleséget, de ő ott vigyáz erre a ládára, a körülötte lévő szolgálatokat elvégzi, olyan szépen, csendesen és komótosan. Aztán eltelik az idő, és utódot kell találni. Ott van két fia, két mihasznag az ember, két tróger, azt lehet rájuk mondani, de felavatja őket papoknak, mert valakinek ezt folytatni kell, de ez a két fiatal ember mással nem törődik, csak az életet akarja habzsolni. Az Istennek hozott áldozatokat mindig szépen lefölözik, van egy aranyos kis háromágú villácskájuk, és azzal szurkálják a husikat, amik inkább nekik kellenének a finom áldozati lakomából. Nem foglalkoznak az Isten dolgával. Ezt végignézni főpapként, valami olyan emberként, aki egykor még hitt az Isten dolgaiba, vagy talán rajongott is érte, hát borzasztó szomorú dolog. És akkor egyszer csak megjelenik egy asszony, és egy kisgyereket fog a kezébe, és oda vezeti az öreghez, és azt mondják, hogy ezt a gyereket Istentől kértem. És fogadalmat tettem, hogyha megkapom, idehozom az Isten szolgálatára. Ismeri nagyon sok gyülekezeti tagunk, hogy Sámuelről van szó. És valami elkezd megelevedni ennek az öregembernek az életébe, és megelevenedik valahogy a hitében is, hiszen Isten elkezdi szólongatni ezt a gyermeket. Nem neki szól az öreg főpapnak, hanem a gyermeknek. Talán ő már távol van az Istennek attól a világától, amit ő beláthatna, megérthetne, de az a gyerek még nyitott rá. De valami megmozdul az egész népben, és megmozdul ebben az öreg emberben is. Mintha kezdenének magukra találni, vagy legalábbis reménykedni valamiben. És akkor egyszer csak, már 98 éves, megérkezik egy küldöttség. A harcmezőről jönnek egy vesztes csata után, és azt mondják, hogy jöttünk a ládáért. Add ide nekünk, mert visszük magunkkal. Visszamegyünk a csatába, mert jön a következő forduló, és úgy látszik, Isten nem volt velünk. Most elvisszük a ládát, visszük Istent is, mert győzni akarunk. És elporoszkál a szekér a ládával, és ő most ott ül, és néz a láda után, és az emberek, az elvonuló emberek után, és ebben a pillanatban vagyunk. És én ezt a képet szeretném most megragadni, és megértetni önmagunkkal, hogy van ebben a képben valami nagyon keserű, amit olykor mi is átélünk, és van valami, amit muszáj felfedezni, és muszáj tovább lépni belőle. Az út mentén ül, figyelve, és próbál előre nézni. Nézni oda, ahol elhaladtak ezek az emberek, és ahol az Isten ládája tényleg így távolodik, elmennek a gyermekei is, a fiai is mennek. Hát valószínűleg nagy csibészek, mert azért mennek a háborúba, mert azt sejtik ők is, hogy ha ott lesz az Isten ládája, úgy is győznek, és lesz zsákmány is, és megint lesz min osztozni. És akkor egyszer csak ez a révedező ember rájön arra, hogy nem is előre fele nézek, hanem hátra. Ott van mögötte egy üres templom, sose volt ilyen üres. Már az Isten ládája sincs benne, az egyetlen érték, ami még benne volt. Nincsen benne nyüzsgés, nem jön senki áldozatot bemutatni, nincsenek ott papok sem, se mi hasznák, se jobbak. Neki sincs semmi dolga, hiszen üres az egész. És ahogy ő előre akar nézni, azzal szembesül, hogy először muszáj hátra nézzen. És ez az üresség őt nagyon megrémiszti, mert azt látja maga előtt is, hogy mi van, hogyha ez véglegessé válik. Mi van, ha nem jön vissza az Isten ládája? Mi van, hogyha az az űr, amitől mindig is féltem, azok a hiányérzeteim, amelyek oly sokszor megérintették az életemet, egyszer csak állandósulnak. És mi ezeket tudjuk, nagyon jól tudjuk, hogy milyen érzések. Ez az, amikor, most emberi példákat mondok, amikor első alkalommal a társam nem mellettem alszik. Amikor valamiért kórházba kerül. Amikor valamiért távol vagyunk egymástól. Amikor megérint annak az érzése, hogy ilyen is lesz, és majd mit fogok ezzel kezdeni? Vagy amikor tényleg többet nem lesz ott mellettem, mert nem működött a dolog, mert elment. Vagy én kellett elmenjek. Vagy amikor ugyanígy a szeretteinkkel vagyunk, akik elmentek a szó igazi értelmébe. Amikor azt gondolom, hogy itt valami üresen marad, és én erre nem voltam felkészülve. Vannak pillanatok, amikor ennek az előjeleit így megérezzük. Mindenki visszagondolhat, aki már megélte ezt a helyzetet, hogy milyen az, amikor a gyermekem először nem alszik otthon. Amikor kicsit összecsomagolt, és azt mondta, hogy hát köszönöm, hogy fölneveltetek, én elmentem most. És akkor is ott van egy ilyen üresség az emberben, hogy hát ilyen van. Vagy talán az is egy ilyen helyzet lehet, én még ezt nem éltem át, egyelőre nem látom ilyen tragikusnak a helyzetet, de milyen az, amikor az első olyan nap eljön, amikor nem megyek dolgozni. Valami miatt. Vagy talán azért, mert nyugdíjba mentem. Vagy egyszerűen elfáradtam, és azt mondtam, hogy elég, és nem megyek többet. És még egy-két nap, hurrá, de jó, azt csinálok, amit akarok, és egy hét után kezdem érezni, hogy ez így nincs rendjén, itt valami nagyon üres. És akkor így visszapörgetem a régi dolgokat, hogy miért, és azok miért voltak üresek, miért mondtam azt, hogy semmi haszna, amit csinálok, miért mondtam azt, hogy kevés az a kapcsolat, ami a másikkal összeköt. Most, amikor a valóság van, hogy tényleg nincs, akkor látom azt, hogy annak meg még lehetett volna valami tartalma. Még egy példát hozok, mert az azt hiszem, hogy belém égett, és azt már nem fogom sohasem elfelejteni. Az első alkalom, lassan 2 éve fogjuk a fordulóját, idézőjelbe teszem, ünnepelni. Mikor az első vasárnap úgy kezdődött, hogy megnyomok egy gombot, és vasárnap van, és templomban vagyok. És akkor az ember azon gondolkozott, hogy fú, hányszor mentem úgy, hogy de kár, hogy fel kellett ilyen korán kelni, hát meg most meg nagyon nincs kedvem, és amúgy is jönnek a vendégek, és még a második fogás nincs meg. És ott a nyüglődtünk azon, hogy hát de menni kell. És akkor ott eljött a pillanattal, amikor a gombot nyomtuk, hogy de mennék, de nem lehet. Na ezt éli meg éli. Hogy lement a 40 év bíráskodás, és lement a 98 év, és annyi minden benne volt, és én nem azt éltem meg, amit meg kellett volna élnem, és most látom, hogy megy el az egész, ott megy, és nem tudom, hogy visszajön-e. egy hasonló idős ember, őt nagyon szeretem idézni, Nikodémus megy oda Jézushoz, ugyanezzel az élethelyzettel. Az Izrael nagy tanítója, aki tuti megoldást mond mindenkinek. Aki, ha megkérdeznek, hogy de hát az Isten hogy működik, ő megmondja. És ott van Jézusnál egy csendes este, és Jézus azt mondja neki, tudod, Nikodémus, eltelik az élet. És erre azt mondja, igen, tudom. Fáj is, és ez nehéz is. És erre Jézus azt kérdezi, és nem lett volna egy lehetőség újjászületni? Amúgy mit gondolsz erről? Amikor úgy megérint az Isten, és ami üres, az kezd megtelni, annak kezd értelme lenni, azt az időt meg tudod becsülni, azt a társat, azt tudod hordozni, azokat az időket, amelyeket együtt kapunk, azokat újra gondoljuk, és máshogy akarjuk megélni. És akkor ott Nikodémus elgondolkozik, és azt mondja, hogy igazad van. De hát nem mehet vissza az ember öregkorába az anyja méhébe, és nem születhet meg újjá. És ha eltelt a 98 év Élinél, akkor most mi van? És néz a távolba ez az ember, és azt olvasok róla, hogy remeg a szíve. Nagyon szép ez a kifejezés, mert arról szól, hogy valami ott belül lecsapódott, valamit, hogy belül igazán megérzett, valami belül egy olyan felismerés lett, ami most már az övé. Így olvassuk, hogy a szíve remegett az Isten ládája miatt. Igen, lehet ez volt az egyetlen drága kincs, ami még úgy igaz volt az életébe. Amire, ha bement, ő volt a főpap, azt tudom elképzelni, hogy úgy megérinthette, megsimogatta, és azt mondta, hogy de legalább te itt vagy nekem. És beszélt ahhoz a ládához, ami mögött egy Istent kellett volna egész életébe szolgáljon, vagy felismerjen, vagy a hatalmával találkozzon, de ez valamiért nem mindig adatott meg. És most megremeg a szíve, mert az egészhez egy hamis képzetet társított. De most rájött, hogy mi a valóság. És most nagyon-nagyon leegyszerűsítve fogom mondani, látja az elmenőket, és azt mondja magába, hogy ezek a szerencsétlenek elvittek magukkal egy üres dobozt. Egy üres díszes dobozt. És most azt hiszik, hogy velük van az Isten. És belemennek egy olyan csatába, ahol azt se tudják, hogy mi fog történni. Mert igazából Isten nem a ládához van hozzárendelve. És nem az én elképzelésemhez van hozzárendelve. És nem ezt az Istent kellett volna szolgáljam, hanem azt, aki magát kijelenti, és aki vezetni tudja az én életemet. Megint Edinger, tessék meg, hogy ilyen nagyon nevetséges példákat hozzak, de ez olyan, amikor a gyereket elengedjük az iskolába üres uzsonnás dobozzal. Amik lesz majd meglepetés, amikor 2 óra között kinyitja, és hát ebben nincs semmi. Meg van egy kedves történet így a családból is, még nagyon kicsik voltak a gyerekek, és elmentünk nyaralni, egy napos utazás után megérkeztünk a kempingbe, és a feleségem azt mondta, hogy akkor hozd a gyerekeknek is a bőröndjét, tudod, az a kék. Nem mertem megkérdezni, hogy miért van kék bőröndünk is. Nem volt. Amikor az ember úgy megérkezik valahova, és azt gondolja, hogy minden rendben van, mindent összeszedtünk hozzá, megy az élet, meg szerelem is van, pénzem is van, elképzelésem is van. És amikor kinyitom egy élethelyzetnél, hogy na, akkor vegyek ki belőle valamit, akkor üres. Elvitték az Isten ládáját, és az üres. Legalábbis az nincs benne, amire ők számolnak. Hogy ott majd valami csoda folytán, valami szent erekje megelevenedik, ők meg hősiesen küzdenek, és minden meg lesz oldva. Az Isten nincs hozzá kötve. Azokhoz a jelképekhez, gondolatokhoz, azokhoz az elképzelésekhez, amiket mi legyártunk, valamit jelentenek a számunkra, mert kell jelentsenek, mert fontosak, mert valahogy felidézik bennünk azt, hogy Istennek itt helye van ebben a világban, és ezek a jelképek, ha beleütközünk, mindig erről szólnak. De ezek a csatába vitt erekjék, ezek nem működnek maguktól. Hány igét tudunk? A másik is mindig ezt szokta mondani, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. És ott vagyunk a nagy nehézségben, és egyáltalán nem látom, hogy ez hogy lenne az én javamra. kicsit megremeg olyankor a mi szívünk is, nem csak Élié, hogy miért szeretem én eléggé az Istent, hogy a javamra fordítsa ezeket a dolgokat? Ez nem azt jelenti, hogy majd mindig győztesen kerülök ki mindenből, de hogy valamit formál bennem, és azzal én több leszek. Ne nagy erekjék ezek a szentenciák, ezek az aranyigék, de megtart-e akkor, amikor kell? Ilyesmi az úrvacsora is. Hát mindenki bűnös. Ide jövök, megeszem azt a falat kenyeret, megiszom azt a korgybort, valamit csak rendbe tesz bennem az Isten, aztán majd megyünk tovább. Sokkal nagyobb dolog ez annál. Sokkal mélyebben kéne megérintsen engem, hogy én ott fogadok, hogy én azt mondom, hogy én nem akarok így tovább élni. Én valahogy keresem az Istennel azt a közös utat, amin áldásosan tudok élni. Nem olyan magától ható eszköz az áldás, mondjuk egy esküvőnél. Ha a templomban volt, akkor tuti biztos. Akkor ez garancia. Nem garancia. Az áldás nem így működik. Az áldás csak akkor működik, hogyha Isten maga is jelen van benne. Majd elmondok egy imádságot. Majd akkor Isten megadja. És nem adja meg. És nem találkoztam azzal az Istennel, akivel meg kellene harcoljam a saját harcomat, hogy az imádságban is azt tudjam mondani, hogy de tudod mit, ne az én akaratom legyen meg, hanem legyen a tied. Mert mi van, amikor az Isten azt fogja mondani, hogy de nem úgy. És megremegett a szíve Élinek. És szerintem nekünk is megremeg a szívünk akkor, amikor ezeket a felismeréseket Isten közel hozza is, és egyszer csak azt kezdem látni, hogy nekem többre van itt szükségem. És közben az Isten ládája távolodik, és megy el, vagy talán már ott van a küzdelembe. És aztán megérkezik hamuval a fején, szaggatott ruhába a hírhozó, hogy elvették. Vége van. És a történet nagyon szomorú. A szívéhez kap az öregember, szívinfarktust kap, rosszul esik, beüti a fejét, nyakát szegi, meghal. Vége van. Elveszett. Ez a mondat, ez nagyon-nagyon sokszor olyan drámaian köszönt be az életünkbe is. És akkor azt kellene megnézni a történetből, hogy van tovább. Megy-e tovább valami? Ez a szó, megint össze szeretném kapcsolni egy újszövetségi történettel, egy drámai pillanattal. Jézusnak a keresztre feszítése után vagyunk húsvétkor, húsvét reggelén. És a tanítványok szent meggyőződéssel azt mondják, hogy elveszett. Elvették tőlünk. Nincs. Nem is tudjuk, hogy mit csinálunk magunkkal. Nem is tudjuk, hogy hogy fogunk tovább menni. A magdalai Mária is elmegy a sírhoz, ott egy alakot vesz észre a sírban, és elkezd vele is vitatkozni. Azt hiszi, hogy a kertész. És azt mondja neki, hogy ha te vetted el, add vissza nekem. Valamit elvettek tőlem, és én anélkül nem tudok élni. És akkor Jézus megszól, és azt mondja, de Mária, én vagyok az. Nem lehet elvenni úgy az Isten tőlünk, ahogy mi azt féltjük, hogy el tudnánk veszíteni. Hiszen Istennek éppen az a csodálatos hatalma, hogy minden időbe hozzá tudja rendelni és kötni az életét, az ő valóságát a mi életünkhöz. Valószínűleg szívinfarktust kapnék, ha megjelenne itt az egyik nap egy hatalmas daruskocsi, és azt mondanák, hogy levesszük a templom tornyáról a csillagot, mert mások vallási nézetét vagy hitetlenségét zavarja ez a jelkép. Szörnyet halnék. De aztán talán a következő gondolat az kellene legyen, hogy ha elvennék, azzal még Isten nem vették el. Azzal még nem vész ki Istennek a jelenléte a világból. Ha ellopták az Isten ládáját, és nem én őrzöm, és nem én vigyázok rá, attól még Isten van, és az ő dicsőségét nem tudják ellopni. Tovább is olvashattam volna a történetet, ennek az öreg főpapnak van egy menye, aki a hír hallatán görcsbe rándul, mert terhes és szül, és gyereket szül, és azt mondja, hogy elnevezem a gyerekemet, elveszett az Isten népének dicsősége, és meghal. Az Isten népének elveszhet a dicsősége, de az Isten dicsősége nem vész el. Azt az Isten mindig meg tudja tartani, és azzal mindig vissza tud jönni az emberhez. Mint ahogy a feltámadott Krisztus is visszajön a tanítványokhoz, és azt mondja, hogy ti azt gondoltátok, hogy elveszítettek engem, de nem vesztettetek el, mert én itt vagyok. És valahogy így jutottunk el ennek a nagyon szomorú történetnek az örvendező befejezéséhez, amit ez a szerencsétlen öreg próféta vagy főpap ember nem élhetett meg. Hogy amikor elvitték az Isten ládáját az idegen népek, akkor ott mindenféle nyomorúságot kellett megtapasztaljanak, mert az Isten ott is dolgozott. És utána az a láda visszakerült hozzájuk is. És talán már egészen máshogy tekintettek rá. Mint ahogy mi is máshogy tekintünk az életünkbe, arra az Istenre, aki dolgozott az életünkbe, akivel vannak élményeink, akinek látjuk a munkáját. És azt az Istent már nem akarjuk, és reméljük, hogy nem is tudjuk elveszíteni. Most csendes imádságba Isten előtt valljuk meg azt, hogy nekünk is megvan az a tekintetünk, amely néz előre is, és hogyha csak a múltnak egyenes folytatását látjuk, akkor az kevés nekünk és üres. És hogy sokszor megremeg a szívünk azért is, hogy itt valami nincs rendben, mert a felismeréseink még nem olyan igazak, mint kellenének legyenek. De hadd kapjuk Istentől azt a látást és azt a békességet, amellyel úgy megerősödik bennünk, hogy mi ugyan sokszor érezhetjük azt, hogy Istent elveszítjük, de ő nem akar elveszíteni bennünket. Ezért imádkozzunk. Jöjjetek fönnállva, közösen is imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, nem akarunk egy olyan holnapba beletekinteni, ahol téged nem látunk. Az valóban megrettentene minket, és sokszor ott már hiába valónak is tűnne minden emberi erőfeszítés. Köszönjük, hogy nem erről szól a mi jövendünk, hanem egy ígéret kísér végig az életünkön, amit olykor jobban értünk, máskor úgy félreteszünk, hogy te velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Akkor is, amikor azok a külső eszközök, képek, élethelyzetek távolabb vannak, amelyek ennek az ígéretnek a valóságát úgy igazolnák és bizonygatnák, amikor sokkal nehezebb a mindennapokat megélni, amikor a küzdéseink kiveszik az erőnket. Bocsáss meg nekünk, hogy mi is ilyen utólag szoktuk felismerni az élet egy-egy fontos helyzetét, de köszönjük, hogy a te kegyelmed az, hogy minden napnak megvan az a lehetősége, hogy odafordulva te hozzád valamit újra indítsunk az életünkben is. Így szoktunk újra elköteleződni melletted is, ígérni és fogadni azt, hogy majd jobban figyelünk rád. Hát nagyon törékeny emberi ígéretek ezek. Bocsásd meg, hogy olykor nem sikerül ezeket tartani. De ne mondj le rólunk. Ma különösen is imádkozunk azokért, akik fontosnak látják azokat az emberi kapcsolatokat, amelyeket tőled kaptak. Minket úgy képzeltél el, hogy ott van mellettünk a másik ember is, és azért is felelősek vagyunk. Nagyon rossz látni azt, amikor valaki üres táskával indul bele az életbe. Rossz látni ezt a gyermekünkön, rossz látni ezt a szerettünkön, a baráton, az ismerősön. De ezt nem tudjuk mi megtölteni nekik, hanem ott van a szívünkben az imádság, és ott vannak a próbálkozások, hogy hozzád közel vigyük őket. Mert fog kelleni a te jelenléted az ő életükbe is. Imádkozunk ma különösképpen a házasságokért is. Egy olyan hét kezdődik el, amikor egy kicsit ez jobban szem előtt van. Meg kell valljuk, hogy ezek nem működnek tökéletesen, ezek az emberi kapcsolataink sem. Pedig ott van benne minden ajándékod és gazdagságod. Engedd, hogy rajtad keresztül ezek megelevenedjenek, élőbbek legyenek, igazabbak legyenek. Imádkozunk az emlékezőkért. Igen, azokért, akik révedező szemmel előre néznek, de mégis a múltat látják. Adj nekik bennük békességet. A múltban is jelen voltál, ahogy a jelenben itt vagy, és ahogy a jövőben is ott leszel. Imádkozunk a betegekért. Adj nekik erőt, nem csak testben, hanem lelki erőt is, hordozni ezeket a kereszteket vagy súlyokat. És imádkozunk népünkért, nemzetünkért, ezért a világért. Békességet kérünk, bár egyre békétlenebb időben lépünk bele. Engedd, hogy a helyére kerüljenek a gondolataink, és olyan jövőt lássunk, amelyben te jelen vagy. És ne kelljen nekünk olyan jövőbe élni, ahol nem látjuk a te jelenlétedet. Ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk, most is hallgasd meg imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Isten tiszteletünket a 200. dicséretünkkel zárjuk, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk énekelni. A 200. dicséretünknek az utolsó két versét énekeljük, megint csak lelkesedéssel, az 5. és 6. verseket, ó maradj oltalmaddal, mi velünk, hű pajzsunk.